Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai alkalommal, hogy haladunk végig ezeken az alkalmakon, az adorációs iskolának a különböző emlékedéseit vesszük sorra. A legelső alkalommal szó esett az eukarisztiáról, Istennek a szentségi jelenlétéről közöttünk. Aztán hallottunk Mártáról és Máriáról, akiknek a szemlélődését, a rácsodálkozását tapasztalhattuk meg. Múlt alkalommal pedig a vak Bartimeusról hallottunk, aki bátran mert oda kiáltani Jézushoz és odafordulni a gyógyítóhoz, a Mesterhez. Ma pedig a dicsőítésről, a háladásról és az imádásról fogunk közösen elmélkedni, amihez a legjobb alkalom, hogy az emelkedés után ki lesz téve az oltári szentség, és akkor mindenki magában ezt gyakorolhatja és megélheti. De miért is dicsőítünk, és kit dicsőítünk? Az élő igaz Isten az, aki méltó arra, hogy imádjuk és dicsőítsük, és vele minden alkalommal találkoztatunk, nem csak a templomban, hiszen jelen van az egész világban, de két különös módon közöttünk maradt itt a Földön. Az egyik az a Szentírás, a Biblia, mint itt a zambó előtt is, a másik meg az oltári szentség, az eukarisztia. A Bibliát azt vehetjük az Istennek szerelmes levelének, amivel végigkíséri az emberiséget, amiből teljesen egyértelműen kiolvasható, hogy végtelenül szeret bennünket az Isten, irgalmas és gondot visel ránk egész életünk folyamán. Az eukarisztiában meg jelen van szent testével és vérével, azzal táplál bennünket minden szent misében. Így tudunk töltekezni benne, és így kapunk annyi kegyelmet, hogy krisztusi módon tudjunk élni. Maga az imádság, ez egy párbeszéd két személy között, ahol nem üres falunak beszélek, és zárt ajtókat döngetek, hanem egy szerető szív hallgatja az én imámat. Ez egy élő kapcsolat az Istennel, akit sokféleképpen és sokféle módon, sok helyen meg tudunk szólítani, és érdemes is megszólítani, mert mindig kapunk rá választ. Olykor-olykor várni kell rá, mert nagy a zaj bennünk meg a világban, de mindig szól hozzánk, mindig tud valami újat mondani. És arra is nagyon oda kell figyelnünk, hogy amikor elkezdünk imádkozni, hogy ne az érzéseinkkel legyünk elfoglalva, mert nem az az elsődleges cél, hogy mi érezzük azt a boldogságot, ami eltöltötte annak idején az Emmausba tartó tanítványokat, amikor úgy kiáltottak föl, vagy úgy emlékeztek rá vissza, hogy úgy elángolt a mi szívünk. Ez lett fölírva a mi plakátunkra is. Ez egy olyan élmény, amit közösen megtapasztaltunk, de nem minden esetben is, nem a hétköznapok sodrásában, kínlódásai között, hanem egy-egy kegyelmi állapotban ezt meg tudjuk tapasztalni, és erre fontos is visszaemlékezni. Az imádság, a keresztény imádság, az nem elsősorban technika kérdése, ami mint egy automata, hogyha bedobjuk a megfelelő pénzösszeget, akkor rögtön várjuk a jutalmat és az ellenértéket. Vannak, akik így gondolják, mormolják, morzsolják, meg kitudják, kipipálják, és akkor meg vagyunk, túl vagyunk rajta. De amint az előbb említettem, ez egy párbeszéd, ahol egy személlyel állunk szemben, kontaktusban, és tőle várhatjuk a választ, a meghallgatást. És ő maga, mindenható Isten, éppen ezért nem csak, hogy ismeri gondolatainkat és szívünk vágyait, de ezekre képes is választ adni, és képes azokat betölteni. Szent Ágoston mondta, hogy nyugtalan mi szívünk, amíg meg nem nyugszik benned, hisz magadnak teremtettél bennünket, Urunk. Az Istennel való kapcsolatot és az imádságot, a rávaló vágyakozást, azt leginkább én a szerelmes párhoz tudnám hasonlítani. amikor is már a találkozásnak a reménye már olyan szeretetet és olyan lángolást szít a szívünkbe föl, hát még amikor vele találkozunk, már azt, hogy a lehetőséget, hogy találkozhatunk vele, már boldogsággal tölt el bennünket. Hát még amikor ott van velünk szembe, ott vagyunk vele együtt. És akkor se az a fontos elsődlegesen, hogy akkor éppen mit csinálunk, hogy csináljuk, az imában is, hogy ezt most térdelve a templom csendjébe, otthon megfáradtan a hosszú nap után, vagy pedig egy zsúfolt buszon imádkozunk, úgy a szerelmeseknél se az a fontos, hogy most a másiknak a kezét fogom, vagy pedig elindulunk sétálni, hanem a jelenlétnek, a másik jelenlétének és az együttlétnek az öröme. És ez Isten számára is nagyon fontos, bár az ő boldogsága teljes a mi dicsőítésünk nélkül is, a dicsőítésre nekünk is nagy szükségünk van. Az Atya minket is szerelmesen vár, és vágyakozik a mi imádságunkra, a mi megérkezésünkre. Az imádságnak azokat a formáit, amit az elején említettem, rengeteg módon tudjuk Istennel felvenni a kapcsolatot. De amiről most elmélkedni szeretnénk, az a sok imafajtából a három. Az imádás, a hálaadás és a dicsőítés. Először az imádásra térnék ki. Az imádás az, amikor mi teremtmények, az Istent, mint teremtőnket fogadjuk el, Istent Istennek ismerjük el. És ez az imádás, ez csak az Istennek jár ki. Sokszor kicsúszik a szánkon, hogy ú, de imádom ezt, vagy azt, vagy amazt. De aki jobban belegondol, és a hitét éli, az teljesen tisztában van vele, hogy ez az imádás, ez egyedül az Istennek jár ki. A szenteknek és a szent szűznek tisztelet jár, az embereknek meg hódolat, de most ebben nem menjünk bele. Maga a hálaadás teljesen jól érthető, az a köszönetünknek a kifejezése, a csodákért és a szép dolgokért, amik történtek velünk, azokért mind hálát tudunk adni, és hálát kell adnunk. És maga az eukarisztia szó, ami mi szent misével használunk, vagy úgy fordítunk, ez a görögben is hálát adni, hálaadást végezni jelent. A dicsőítés, az meg, ahogy a zsoltárokban is olvashatjuk, és gyönyörűen elénktárul, magasztaljuk az Istent, az ő jóságáért, hatalmas tetteiért, ott is a csodáiért. Az Istent, az Istenért dicsérjük, és eltelünk az ő hatalmasságával, mindenhatóságával. Ez a dicsőítés egy kicsit magában foglalja az összes többit is. Amiről most nem esik szó, van még kérőimádság és közbenjáró imádság, de ezek a hálaadó és dicsőítő imádságok, amiket itt önmagunkban az oltári szentség jelenlétében is meg tudunk élni, ez az imádás, a hálaadás és a dicsőítés. Napokban olvasta az egyház a 10 leprásról szóló történetet is Lukács evangéliumából. Ezt szeretném felolvasni. Amikor Jézus be akart menni egy faluba, 10 leprás jött szembe vele. Távolabb megálltak és kiáltoztak. Jézus, Mester, könyörülj rajtunk! Amikor meglátta őket, így szólt hozzájuk. Menjetek, mutassátok meg magatokat a papoknak. Ahogy a papokhoz mentek, útközben megtisztultak. Egyikük visszafordult, amikor látta, hogy meggyógyult, és hangosan dicsőítette az Istent. Leborult Jézus lábaihoz, és köszönetet mondott neki. Ez szamariai volt. Erre Jézus azt mondta, hiszen 10 tisztultatok meg, hol van hát a többi 9? Hát senki nem tér vissza, hogy Isten dicsérje, csak ez az idegen. Vagy így szólt hozzá, kelj fel, menj, a hited megmentett. Ez az idézet, ez nekem szól, nekünk szól, neked is szól. Mert még kérő imádság spontán kijön a szívünkből, és az Isten elé tárul. A köszönetet azért azt gyakorolni kell. Azt a készséget ki kell alakítani magunkban, hogy mindent észrevegyünk, és amit észrevettünk, csodát, mert rengeteg csoda van az életünkben, apróbbak is, kisebbek, nagyobbak is, azokért merjünk bátran hálát adni. Gyönyörű példákat hozott erre kis Szent Teréz is, aki igen alaposan észrevette a körülötte lévő csodákat. És ez az élet, ez a szemlélet, ez ki is út az életére, ez világított, mint a mécses. Arra, hogy el tudjunk indulni a dicsőítésnek az útján, az egyháznak is megvannak a kötött imái, azokat, amelyeket akár gyerekkorunk óta, vagy akár az imakönyvekben is olvashatunk. Ezek nagyon jók arra, hogyha az embernek semmilyen támpontja nincsen, semmi gondolat nem jut az eszébe, vagy sok minden kavarog a fejében, akkor ezekhez bátran oda lehet nyúlni, mert ezek is kiforrott, sok emberi sorsot átélt imádságok, akár a köszöntés, amiről már valamelyest leszoktunk, amivel én is kezdtem az elmélkedést, hogy dicsértessék a Jézus Krisztus, az is, hogyha használjuk, akkor csak úgy kifut a szánkon, de nem biztos, hogy a szívunkből jön. Vagy hogyha Szent Misén vasárnap a dicsőséget elmondjuk, vagy elénekeljük, akkor azt is lehet át elmélkedve, dicsőség a magasságban Istennek, ezt végig át elmélkedve a szívünkből jövően mondani. Ezt követi a Sanctus, ugye amikor az angyalokkal és a mennyei seregekkel együtt hozzájuk kapcsolódva, mondjuk azt háromszor is, hogy szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenség Ura Istene. Amint már említettem, amikor először találkoztam így Istennel, kerestem az utat hozzá, akkor engem nagyon megfogott a zsoltároknak az a lelkülete, amely nagyon emberi és nagyon Istenhez emelő. És a legtöbb zsoltár az ilyen, hogyha szinte minden állapotunkra, hangulatunkra találunk olyat, ami éppen akkor is arra megfelelő és teljesen kifejező, azokat is bátran merjük imádkozni és olvasni. Közös dicsőítésnek, amiről ez az alkalom is, ez az Emmanuel-es nyitott este is szólt, az a lényege, hogy ez egy külön erőt és egy külön lendületet ad, amikor együtt tudunk imádni és dicsőíteni. Együtt tudjuk letenni a terheket, a mindennapoknak a terheit, ha csak egy órára is vagy kettőre, de akkor is le tudjuk tenni, és akkor egészen Istenhez tudunk fordulni, rá tudunk figyelni. Ennek különös kegyelmei vannak, és ezek egy-egy ilyen alkalom után is azért csak érezzük a szívünkben, hogy ugye lángolt a mi szívünk, milyen jó volt, és reméljük, hogy minél többen megérezzük ezt, és megtapasztaljuk ezt. Az imában letehetjük az Úr elé, az ő jelenlétében a terheinket, mindent, ami nyomja a szívünket. Reményt és jövőt adok nektek, szólt a missziós jelmondat, amit hídben és a dicsőítésben tudunk csak igazából elnyerni. Az az imádság és imádás, amely kettesben történik az Istennel, a szentségimádásban, az adorációban, az egy olyan termékeny csend, ami kihaladszik akár az utcára is, erre nagyon nagy szüksége van a világnak, nem csak nekünk, hanem a többieknek is, akik nem jönnek be a templomba. Mert a hit és a remény nagyon törékeny tud lenni, ezt mindannyian megtapasztaltuk, mert nem mindig vagyunk lelkesedésnek a legmagasabb fokán. Sok minden gyötör bennünket, és minden nap meg kell birkózni minden napnak a bajával. De minap olvastam újra Szűnensz bíborosnak azokat a szavait, amik nagyon mélyen a szívembe vésődtek, hogy a reménység az nem fényűzés, hanem kötelesség. És ez valahogy annyira átmelegítette a szívemet, és annyira istenitő jövő gondolat, hogy azt hiszem, ezt minden nap magammal tudom vinni. Annál is inkább, mert sok reménytelen helyzet adódhat körülöttünk. Így volt ez a múlt héten is, amikor kedves barátomiknak a legnagyobb fiát ütötte el egy autó, úgyhogy azonnyomban eszméletlenül hevert a földön összetört koponyával. És akkor ilyenkor mindenkinek összeszorul a szíve, és hirtelen azt se tudja, hogy mit mondjon az Istennek, hogyan álljon az egészhez. De aki már belekóstolt a dicsőítésnek és a hálaadásnak az ízébe, és aki már meg tudott abban erősödni, az a megpróbáltatások alkalmával is meg tudja szólítani az Istent. És hála jó Istennek, ez így volt Péternek a környezetében is. Hála Istennek katolikus iskolába jár, úgyhogy az egész iskola az igazgatóval és a plébános úrral együtt rögtön mindenki ment a templomba Szent Misa áldozatot bemutatni. És jöttek az internetes e-mailek is, hogy mi is imádkozunk érte, mi is gondolunk rá. És azt is olyan fantasztikus volt megtapasztalni, hogy azon az este a világhírű professzor volt az ügyeletes. És mára már Péter föl tudott ülni. És amikor az édesanyja megkérdezte tőle, hogy mennyi egy meg egy, akkor elmosolyodva annyit mondott, hogy te most miért hülyeskedsz velem. De számos ilyen csodáról tudunk azt hiszem többen is beszámolni. Pár éve történt, hogy egy kedves közösségünkben lévő anyuka kisgyermekével nagyon súlyos beteg lett, és őt is a halál markában sikerült kiimádkozni. De hatalmas dolog volt ez, és nem csak az ő épülésére, hanem az egész egyháznak a hitének a növekedésére is szolgált ez az esemény. Nagyon jó volt megtapasztalni ezt, hogy milyen erő van és hatalom a közös imádságban és dicsőítésben. Mert nem csak kérni tudunk az Istentől, hanem őt imádjuk is, magasztaljuk is. De ugyanez volt, amikor egyik testvérünknek a fia zuhant le szikláról, és őnek is törött a gerince. Hál' Istennek azért éppen maradt valamennyire, de több hetes kóma után tért magához, és épült föl mára teljesen. Jézus azt mondta, hogy ketten vagy hárman összejöttek az én nevemben, ott vagyok közöttetek. Ezért jó ez az alkalom is, és ezért jó, hogyha otthon is többen tudunk együtt imádkozni, hálát adni a mindennapoknak az apró, nagyobb csodáiért. Mindannyiunknak jól esik, hogyha elismerően szólnak, megdicsérnek bennünket, vagy köszönetet mondanak nekünk. Istennél is ez így van. A csodák, amiket az előbb említettem, teljesen nyilvánvaló, hogy nem az apostoli kornak a kiváltságai, hanem a mindennapjainknak, azoknak az ígérete, akik hisznek Istenben, és észreveszik azt. Szent Teréz mondta azt, hogy aki észreveszi a csodákat az életében, Istennek a tetteit, az a köszönetével kinyitja a szívét az újabb csodákra. Azt, hogy észrevesszük a csodákat az életünkben, azok a legjobb példák, követendő példák a gyermekek. A gyermekeimtől is rengeteget tudok tanulni. Az előző alkalommal is az azó szóba hozta ezt a formát, amikor a kisgyermek rohan az édesapjához tártkalokkal. Mi is megtapasztaltuk ezt, hogy a templom csendjében, amikor mindenki feszesen ül és figyel, akkor később betérve a templomba, a gyerekek, mintha semmi nem történt volna, tártkalokkal futottak hozzám, ilyen felszabadultan és nagy örömmel. És hogy ők is az estímánál meg tudják köszönni apró életüknek kisebb-nagyobb eseményeit, ezeket mi is tegyük meg, mert minket is egyre jobban megnyit az Isten felé. Olyan egyszerű mondatokat is, köszöneteket is mondhatunk, mint hogy köszönöm a napfelkeltét, köszönöm, hogy esik a hó, vagy hogy mosolyt látok a másiknak az arcán. Köszönöm, hogy jót tudtam tenni, hogy sikerült örömet szereznem a másiknak. Köszönöm, hogy megoldódott az, amitől úgy féltem. Köszönöm a gyógyulást, a gyógyítást. Köszönöm neked, Istenem, hogy jót hoztál ki abból is, amit én elrontottam. Köszönöm, hogy találkozhattam egy kedves ismerősömmel. Köszönöm, hogy akitől elmarasztalást vártam, a szeliden fogadott. Vagy akár meg lehet köszönni a sikeres vizsgát. De ezt a sort, ezt lehet folytatni a végtelenségig, és arra kérlek benneteket, hogy ezt folytassuk is, folytassátok is, majd a kitett oltári szentség előtt. Erre biztatnak bennünket a szentek is, és maga Jézus is. De ez magunkat, a mi üdvösségünkre válik. És olyan jók azok az emberek, azok a példák, maguk a szentek, akiket az Isten megad, hogy közöttünk legyenek elénk állít példaként. Akár beszélhetnék itt Teréza anyáról, II. János Pálról, vagy jelen idők szentjéről, Böjte Csabáról is, hogy mindannyian jól tudjuk, hogy gond, nem hogy kevesebb van nekik, vagy probléma, hanem sokszor a nagyobb. De mégis az a belső béke és ragyogás ül ki az arcukra, amit Istenből merítenek. Bennük is egészen biztos, hogy a hálaadás és a dicséret szava hangzik föl. És ezeket a fohászokat, ezeket jártunkban, keltünkben, akár a munkahelyünkön mindig megtehetünk, nem csak amikor letelepedünk az Úr lábai elé. Filippi levélben olvashatjuk azt is, hogy örüljetek az Úrban mindig, újra mondom, örüljetek. Ne legyetek semmiben sem aggodalmaskodók, hanem minden helyzetben, hálaadással végzett imádságban és könyörgésben terjesszétek kéréseiteket Isten elé. Azt is megígért az Isten, hogy akik az Istenben bíznak, azok soha meg nem szégyenülnek. Azt is olvashatnám, hogy kérjetek és kaptok, keressetek és találtok, zörgessetek, és ajtót nyittak nektek. És mindannyian adjunk hálát a közöttünk lévő Istennek, aki csodák a gyógyulást és vigasztalást, szeretetet hoz a mi életünkbe. És ezt gyakoroljuk a mindennapjainkban, a családunk életében is, és különös módon a Szent Misében, ami keresztény életünknek a csúcsa és forrása.